Máté 23. A farizeusoknak is meg volt adva az a kegyelem, hogy bemenjenek Isten országába. Meg volt adva lehetőség, mert eljött a fiú. De nem tudott nekik kegyelmet adni Isten. Kivéve egy-kettő farizeusnak, mint Nikodémusnak. Vagy Nikodémusnak. Máté 23.13. Máté 23.13. De jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek királyságát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mehettek be, akik be akarnak menni, azokat nem bocsátjátok be. Tehát beálltak isteni szuverenitásba, és ők eldöntötték, hogy bizonyos dolgokat nem engednek meg. Ez a vallás. A vallás nem engedi, hogy lássál. A vallás nem engedi, hogy a vallás szelleme, hogy meglásd Isten királyságának a titkait. És hogyha itt maradsz, a 23-as verszakot is felolvasom, ide akartam elérni. De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok. A tudod, mit jelent a képmutatás? Valaki nem abban az imidzsben él, amit Isten tervezett neki. Valaki nem abban a szellemi identitásban él, amit Istentől kap, és Isten által átformált belső szellemi tudat, belső szellemi karakter. Ez a képmutatás. Amikor nem abban élsz, amit Isten eltervezett. Nem abban a szuverenitásban, amit Isten legyártott neked előre. Mert még a karakteredet Isten eltervezte előre. Kiválasztott bennünket még a világ teremtetése előtt. Így van? Tehát, amikor megjelenik a képmutatás, és te nem abban akarsz élni, amit Isten akar, hogy akivé váljál, akkor képmutatóvá, azaz vallásossá válsz. Tudod, mi a vallás ezért definíciója? Nem az akarok lenni, amit a fiúság gyakorol az életemben. Ez a vallás. Nem a fiúság jogait akarom, hanem a saját magam jogait. Nem azt az örökséget akarom élni, amit Isten adott nekem. Letiltották az örökséget, Isten királyságát, hogy nem működjön az az örökség. Ez a vallás szelleme. Egy vallásos démonnak az ereje. És most figyelj, jaj, nektek képutatók, azaz, az imidzsetek nem az Istenhez hasonló, hanem saját magatoknak a vallásos mércéje által kitaláljátok, hogy mi a jó imidzs a keresztény, vagy a héberizmus, tehát judaizmusban. És azt mondja utána, mert megdésmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, elhagyjátok, amik nehezebbek, és most figyelj, a törvényben az ítéletet, az irgalmasságot és a hitet. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. És van három szellemi tartó pillér a vallással szemben. A helyes ítélet, a helyes irgalom, és a helyes hit. Helyes ítélet, helyes irgalom, és helyes hit. És onnantól kezdve, hogy kiszabadulsz abból a szellemi törvényből, hogy mit jelent irgalmasnak lenni, helyesen megítélni dolgokat, és helyesen hinni, onnantól kezdve lecsúszol egy vallásos limitbe. Valami alá esel. És nem tudod soha elérni a valódi céljaidat, a valódi imidzsedet, hanem képutatóvá válik az ember. És az egyházban tudod, hogy hogyan lesznek képutatók az emberek? Hogy nem hitben élnek, nem irgalomban élnek, és nem helyesen ítélik meg a szellemi dolgokat. Onnantól kezdve egy hamis identitás épül föl. Mert ő megítéli hamis identitásból, hitben akar járni. Hamis hitből, és aztán egy hamis irgalom van benne. Egy szánalom. Mert van különbség a isteni irgalom és a szánakozás között. Mert a psziché tud szánalmat gyakorolni. Nem kell hozzá Isten. A lélek tud ő együtt érezni. A lélek tud adakozni. A lélek tud átölelni. A lélek tud csókolni. A lélek tud érezni. Erre föl kell nőni, hogy megértsd, hogy mi a különbség a szánalom és az Isten irgalma rajtam keresztül, Isten kegyelme, hogyan mozog. Erre föl kell nőni. Mert Jézus nem volt szentimentális. És nem tudta őt tönkretenni az a nyomás, ami ott volt Galilea vidékén, vagy bárhol Izraelben, az a fajta szellemi leamortizáció, démonizmus állapotok, szegények tömegei. Nem tette őt tönkre. És ma ez bennünket nyom. Nyom az apokaliptikus jelek, nyom a híradónak a hírei, nyom az ISIS, nyom a bevándorlás, minden nyom. Ha viszont engedett, hogy a külső tényező meghatározza a belső tényeződet, el fogod veszíteni a helyes hitedet és a helyes imidzsedet. Mert nem az határozza meg, ami kívülről van, hanem belülről kell meghatározni neked, hogy Isten mit gondol ezekről a tényezőkről. A szellem feladata az, ennek a három dologgal kapcsolatban, hogy érzékenyé váljál, meg tud nyitni az érzékenységedet. Fel tud szabadítani úgy, hogy létformát hoz létre majd az irgalom, a hit és a helyes ítélet. És valóságértékűk lesznek az életedben. Súlyos személyiségé fogsz változni. És a harmadik pedig, hogy kibontakoztatni engeded önmagadban azt a formálódó kegyelmet, ami megtanít téged a királyság dolgaiban átlátni, megtanít téged ítélni, szeretni, irgalmat gyakorolni, és valódi hitben élni. Ennek egy ellensége van, vagy több ellensége van, de én egyet hoztam, a narcisztikus ember, aki csak önmagával azonos, csak önmagát iránti érzékenységben él. És az egyéniség bele van zárva egy kéregbe, és ezzel a személyiség erővel rendelkezik. Mit jelent ez? Az, hogy van egy ember, aki bekérgesedett, ki van öntve, de nem a Szent Szellem öntötte ki, nem a fiúság tudat változtatta át belül, hanem az ő mentalitása, a vallása, a gyülekezete, a pásztora, a barátja, a feleség, a férje. És olyan emberek ülnek a padsorokban, akik nem Isten szellem által formálódnak, azt nem a szellem gyümölcsei szerint élnek, hanem a vallása szerint. És bele van zárva egy kéregbe ez a narcisztikus ember, aki önazonos akar lenni azzal a vallással, amit hall, amit lát, amit él, az Isten tiszteleti modelljével. Hogy először nem Isten keresi és Isten országát, hanem valami mást keres. És így kialakul egy karakter. És utána mindig helyreállítja az életét. Hát igen, nem jött most össze az Úrral, az Uram, segíts meg, imádkozunk, hogy helyreállítson az Úr bennünket. És akkor helyreállítja jött az Úr, következő ima, Uram, igen, elbuktam, és nem az Isten királyságát keresem, de most majd fogom keresni Isten királyságát. És eltelt 20 év. Végig hazudta az életét. Önmagának. Önmagának. És elérkeztünk az ítélettel kapcsolatban a helyes intuícióhoz. Gyere velem az 1 Mózes 37-hez. Jákob pedig lakozik az ő atya bújdosásának földjén, Kánaán földjén. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjával együtt juhokat őrzött. Bojtár volt Bilhának és Zilpának az ő atya feleségének fiai mellett. És József rossz híreket hord vala felőlük az ő atyuknak. Tehát már akkor a karakterük elkezdett deformálódni. Izrael pedig minden fiainál inkább szereti vala Józsefet, mielőtt vénkorban nemzette vala őt, hogy cifra ruhát csináltatott vala néki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyuk minden testvérei közt őt szereti legjobban, meggyűlölik vala, és jó szót sem bírnak vala hozzászólni. Idáig. A cifra ruha a kegyelmet képviseli. Mit mondtam az előbb? Szuverén módon Isten kiválasztotta Józsefet. És tudjátok, a mai egyház nem bírja elviselni ezt a szuverenitást. És ahogy kutatom az Urat, egy mentalitást nem értettem sose, hogy lehet az, hogy egy ilyen szocialista, kollektív szemléletmóddal látja a legtöbb keresztény az egyházat. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Mindenki egyenlő. Ha nekem nincs semmim, akkor adod, amit neked van. Cserébe én nem adok semmit. Ez egy generációs örökség, ez a bűnnek az öröksége, a szocializmusnak a víziója. És nagyon érdekes, hogy a szocializmusban az állam dominált, és az emberek arra vártak, és várnak, hogy az állam tegyen meg mindent értük. Ma az egyházban ugyanez történik, hogy várnak emberekre, hogy ők majd valamit létrehoznak nekik. Az emberek függetlenek, szabadok minden saját tulajdontól, és ők nem hoznak döntéseket önmaguk számára, hanem valaki más dönt értük velük kapcsolatban. Ma a magyar nép ugyanezt csinálja. Megenged bármit a magyar nép. Ez egy szocialista mentalitás. Ez egy szocialista mentalitás. Annak ellenére, hogy mindegy, hogy én mindegy. Vissza akar menni ahhoz a rendszerhez, nem mondom azt, hogy a bal rossz, a jobb meg jó, tehát ezt félre ne értsétek, és vissza akar menni ahhoz a rendszerhez, amelyben más emberek mondták meg nekik, hogy meddig mehetnek el. Ez a szocializmus. Hogy téged determináljon, beossza azt a gondolkozásmódodban, ez a vallás, ha vallásban benne van a szocialista gondolkozásmód, akkor brutálisan le leszel limitálva. És amikor elmész egy gyülekezetbe, azt fogod látni, hogy újjászületettnek a tömkelegei vannak, és nincsenek felnőtt szellemi emberek. Mert a vallás lebénította őket, mert a vallás limitál. És megmondja, hogy mit lehet, és mit nem lehet. Nem enged be a királyságba. Nem enged be. Egy gonosz ítélet ez. Ez egy gonosz ítélet. Az a szellemi erő, amit kiprédikálnak, az bekorlátozza őket. Az a vízió. Ez egy gonosz vízió. És nem is tudom, hogy fölírtam-e, itt van. És megnéztem csak, hogy emészhető legyen. Most nem fogok szocializmus órát tartani. De volt egy pár dolog, ami szakzsargon volt a szocializmusban. Igazság. A szocializmus kigyártotta az igazság elméletet, és mi az igazságos. Az egyházban ugyanez van. Mi gyártjuk az önigazságot. Isten nem fair, Isten igazságos. Isten nem fair, Isten igazságos. Kizsákmányolás. Egyenlőség, szabadság, magántulajdon, szabad verseny, individualizmus. Ezeket mind megtámadta a szocializmus. Mind. Mind. Egyet kiemelek, individualizmus. Ha valaki elhiszi azt, amit Isten mond neki, és be akar állni abba, ahogy József ugye megkapta a cifraruhát, mi jött létre? A gyűlölet. És ma az egyházban nagyon erőteljesen felépítettek gyűlölet szellemet, gyűlölet atmoszférát, gyűlölet klímát. És ebben a gyűlölet klímában nagyon érdekesen azt látom, hogy szinte fél az ember, ha valamilyen áldás alá kerül. Retteg, hogy a testvéreknek el nem mondja, nehogy irigyek legyenek, vagy nehogy azzal bélyegezzék, hogy vagyona van, ezért nincs az Úrban. Mert akinek pénze van, az biztos, hogy lopott. Mesterképzésünk van az ítélkezésben. Mesterképzésünk van az olyan tanításokban és az életformánkban, hogy hogyan tudjuk mi megítélni másoknak a szabadságát. Mesterek lettünk abban, hogy hogyan tudjuk a másikat, a bukásait szétszedni, és beazonosítani, és beanalizálni. Azonnal tudjuk valakiről, ha valaki valami hibát csinál, hogy mi a problémája. Mesterek vagyunk ebben az ítélkezésben. Ez a vallásos szellem. József elsőszülött volt, és érdekes, hogy ez egy különleges kegyelmi helyzet. Ez egy pozíció, és ez majd a teremtéskor, a megváltásban és a teljességben lesz egyértelmű, ezt még nem látjuk teljesen az elsőszülöttséget, de amit akarok mutatni, hogy Isten át tudja ruházni az elsőszülöttségi jogot. Ézsauról Jákobra, Zerákról Pérecre, Rubenről Józsefre, Manasszéről Efraimra. És nem kérdezte meg Ézsautól, hogy tetszik vagy nem tetszik. Sem Zeráktól, sem Rubentől, sem Manasszétól. Beleavatkozott abba, amit Isten előre eltervezett, mert bizonyos emberek megváltoztatták ezt. És senkitől nem kért engedélyt. Senkitől. Isten, ha ott lettél volna velem együtt, már megítéltem volna Istent, hogy Ézsaut hogy jobban szereti, mint Jákobot. Bocsánat, Jákobot, mint Ézsaut. Ötös verszak. Álmot álmodik József, és elbeszélező bátyjának, és azok annál inkább gyűlölik vala őt. Mert mondanékik, hallgassátok meg, kérlek, ezt az álmot. És elmondta szegény. Nyolcas verszak. És mondanak néki az ő bátyjai, hogy király akarsz lenni felettünk, csak nem uralkodni jöttél. Vagy uralkodni akarsz rajtunk. És annál is inkább gyűlölik vala őt, álmáért és már a beszédéért is. Erre megint Isten szuverén. És más álmot is álmodott, és elbeszélte azt az ő bátyjainak, mondván. Én még megint álmot álmodtam, és megint elmondta. 11-es verszak. Irigykedjenek vala azért rá az ő bátyjai, az ő atya pedig elméjében tartotta ezeket a dolgokat, vagy szívében. Amen, idáig. És aztán tudjuk, hogy kútba dobták. Az, ha valahol a kegyelem megjelenik, az káprázatos. Az döbbenetes, az sokkoló. Tehát te magad is sokkolva vagy, meg a környezeted is. És erre van reakció mindig, ellenreakció. Erre mindig van ellenreakció. Vagy magadban lesz az ellenreakció, hogy te nem akarod elviselni az áldást, nem akarsz hallani róla, azt a kegyelemnek a munkájáról, vagy a külső tényezőkben. Olyan nincs, hogy valakiben nem ágaskodik föl az elutasítottság. Olyan nincs. Ha megérint a kegyelem, azonnal felszínre hozza az elutasítottságodat. Azonnal. Ha valakit megérint a Szent Szellem, azonnal föl lesz a gyarlóság, a hiábalóság, a lelki öntudat hiánya, stb. Stb. És az Istennek a terve, hogy mindez értünk történik, ez a feltámadás ereje, a célja pedig az, hogy egyre több és több ember fogadja el, és adja tovább Isten kegyelmét, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségért. Amplified fordítást is hoztam angolt. Az összes dolgokat a kedvedért zajlik, hogy a nagyobb kegyelem, azaz isteni támogatás, szellemi áldás kiterjedjen több és több emberre. Látod? A kegyelem, a támogatás azért van, hogy rajtad keresztül olyan nagy legyen, hogy másra is rááradjon. Majd megsokszorozza sokat, így minél több háladást növeli és elősegíti Isten dicsőségére. Sokszorozódás történik. Már nem csak a családodban lesz a kegyelem, kitörsz az egoizmusból, hanem árad másokra is az Isten kegyelme. Óriás Isten. Mutatok egy spirituális dolgot ezzel kapcsolatban. Filippi levél első fejezete. Visszatérek a helyes ítéletre. Ugye tudjátok, hogy néztük Józsefnél, rosszul ítélték meg a testvérei Józsefet. És a rossz ítélet gyűlöletkampányba ment, és mesterek lettek abban, hogy hogyan készítsék ki Józsefet. Hatos verszak. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi Krisztus Jézusnak napjáig. Mint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenetek felől. Látod már ez a kegyelem szerint való gondolkozásmód? Hogy elkezdte Isten, és bevégzi. És ő így gondolkodik. És az én szívemben hordolok titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársaim vagytok a nékem adott kegyelemben. Mindnyájan részestársaim vagytok, koinóniában vagytok, a nékem adott kegyelemben. József testvéreinek azt kellett volna csinálni, hogy Isten szuverenitását elfogadva bemenni abba a kegyelembe, ami Józsefé. Tehát lehet olyan, hogy szuverén módon egy individuumot Isten valamilyen ajándékkal megállt, eleve, el van rendelve, fölnő, és az a növekedés már több lesz, mint az övé. Másokra is ki tud áradni az a kegyelem. És Pál azt mondja a szolgálatáról, hogy olyan kegyelemben van, hogy be tudja vonzani ebbe a kegyelembe, részes társai lehetnek annak, amit ő kap Istentől. És ezért tudja hogy azt mondani, hogy méltó, hogy ti felületek az a gondolkozás módon van, hogy amiki elkezdte Isten, az bevégzi. Mert részesedtek abból a kegyelemből. És most figyelj! Azért imádkozom, 9-es verszak, és nem áll meg ebben, hogy akkor most kegyelmezettek. De jó, dicsőség az Úrnak, foghatják a apostolnak a táskáját. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben, és minden értelmességben. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Hogy legyetek tisztán, botlás nélkül való Krisztus Jézus napjáig. Tehát mit mond? Hogy nem áll meg odáig ott. Nem áll meg ott, hogy Istennek a szeretete látható módon megnyilvánult, hanem azért imádkozik, hogy az intuitív képességük és a megítélő képességük működjön. Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. És hogyan ítélik meg, hogy elkezd bővölködni értelmességben, beleérzésben és ismeretben a szellemi életük. Megérzenek dolgokat. Beleéreznek dolgokba, helyesebben szólva. Úgy fordítja egy angol fordítás ezt az igét, ezt a tízes verszakot, hogy bizonyosan megtanuljátok fölismerni, ami létfontosságú, és elfogadni és értékelni, ami kiváló, ami valóban értékes. Még egyszer. Hogy bizonyosan megtanuljátok fölismerni, ami létfontosságú, és elfogadni és értékelni, ami kiváló, ami valóban értékes. Önmagában az, hogy valami valaki kegyelemben részesül, az nem elég, azt mondja Pál, hogy a megítélő intuitív képességüknek növekedniük kell, hogy meg tudják érteni, hogy mi a kiváló, mi a jó, Isten számára kedves. Amen! És ezek az emberek József mellett nem értették meg, hogy Isten előtt mi a kedves. És mi a kiváló. És mi a legnemesebb. És mi a nagy jelentőséggel lényegi dolog az életükben. Ügy történeti proféciát kapott József. Az egész világ univerzumban az összes gonosz angyal, az összes angyal együtt csatázik a szellemvilágban, hogy József fölemelkedjen. Bejött a profécia, bejött Istennek az álma, és az álmat el kell kezdeni élni. Erre jön a testvére, és azt mondják, ez nem Isten kegyelmétől van. Már a cifraruha se az Úrtól volt. Tegyük félre, mert hogyha félretesszük, akkor nem teljesedik be az, hogy ki uralkodik, és ki nem uralkodik. Ezért értsétek meg a szellemvilágban. Az uralkodásról tanítunk, mindig ütés lesz a vége, szellemi harc. Hogyha kegyelmről tanítunk, mindig ütés lesz, szellemi harc lesz a vége, felbojdulnak a démonok, és ha pedig arról beszélünk, hogy Isten fölemel embereket, individuumokat, mindig baj lesz. Mindig baj lesz. Ha te az akarsz lenni, akit Isten elhívott, abból mindig baj lesz. Ezt vállalt föl. Abból mindig baj lesz. Ha azt akarsz lenni, és abban az örökségben, ami a tiéd. Ami a tiéd. Amikor kiment az ítélet Józsefnél, a testvéreitől, akkor ez az ítélet, ez elkezdett dolgozni ellenük. Ugyanis Isten éhséget bocsájtott a földre. És miközben ők megítélték, most figyelj, amikor megítéled a testvéredet, az a nagy szuperszellemi tudásoddal, az a nagy tudású szíveddel, megítéled, akkor az a beszéd, ami kimegy, az nem csak, hogy téged determinál, hanem a szíved részévé válik az ítélet. Tehát annak van egy olyan dinamikája, az olyan ostor, mint az Ausztráliában a bumerang, hogy eldobod, és visszaüt, visszajön, és leüthet téged. És amikor a nyelvből kimegy ez a keserű ítélet, akkor onnantól kezdve az az ember azzá válik, amit mondott. És onnantól kezdve hibernálta a szellem életét. És ellene ment Isten szuverenitásának. Ez az ítélkezés törvénye. A második, amikor kimondod azt a negatív ítéletet, mert nem érted, hogy kell megítélni helyzeteket, akkor bevonza a rosszat, az az ítélet. Mert Isten a kegyelmét leveszi az emberről. Leveszi. Nem tudsz áldottá válni, mert a kegyelem nem tud működni. Miért nem tud működni a kegyelem? Mert az ítélet az erősebb, mint a kegyelem az életedben. Gyere velem Jakab leveléhez. És ez önmagaddal kapcsolatban is így van. Amikor úgy ítéled meg magadat, kisemlőség érzés démonából, hogy aztán végül bevonzod a rosszat. Mert azt várod a rosszat. Mert helytelenül ítélted meg magadat. És nem az örökséged szerint akarsz élni. Amit nem látsz, pedig látható. Isten úgy csinálta. 12-es verszak, 2-12. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Hallod? Maga a szabadság törvénye azért jött, ez a szeretet törvénye, hogy megítéljen bennünket. Ez a nem elítélés, hanem elválasszon bennünket a sötétség hatalmától, és bevigyen bennünket Istennek a szeretetének országába. Tehát, hogy ne azon a vonalon legyél, ami a gyűlölet és a harag vonala, hanem rámenj arra a nyomra, ahogy Pál fogalmaz Ábrámmal kapcsolatban, ami a szeretetnek a nyoma. Átmenj egyik nyomról a másik nyomra. És utána azt mondja az ige, hogy úgy szóljatok is, igen, hogy mert az ítélet irgalmatlan, hallod? Az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Aki nem cselekszik irgalmasságot. És dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Van a szellemvilágban egy ítélet. Döbbenetes. Arra vagy megteremtve, hogy irgalmazzál. Arra vagy elhívva, hogy szeressél. És ha nem szeretsz, hát nem szeretsz. Akkor ítélsz. Amikor nem bocsájtasz meg, akkor ítélsz. Mondok még valamit. Ez létrehozza az ítélet a keserű magvakat. Keserű magvakat. És a keserű magvak, keserű mérgek. A keserű magvak és a keserű élet és az ítélet stresszt hoz létre. Stresszt. A stressz hatására felszabaduló kémiai anyagokat leginkább olyan vendégekhez lehet hasonlítani, akik nem veszik észre, hogy eljött a búcsúzás ideje. Márpedig, ha maradnak, a mérgezett gondolkozásmód megbontja a szervezetünk egyensúlyát, végül mélyen beivódnak elménk elrejtett zugaiba, és szó szerint részünké válnak. Az eltemetett harag, félelem, aggódás, keserűség érzései vulkánikus hegyekké nőnek a testünkben. Láttam olyan embert, aki ilyen haragos ember? Tudod, hogy bármikor, mint egy vulkán ki tud törni. Amikor megengedjük, hogy a sérült érzelmek beépüljenek, harag, ellenségeskedés, neheztelés, fortyogó egyvelegének, kialakulását segítjük elő. A stressz megértéséhez nagyon fontos tudatosítani, hogy amennyiben a gondolkozásmódunk mérgezetté válik, a növekedést és a védelmet nyújtó funkcióink összeütközésbe kerülnek egymással. A növekedést és védelmet nyújtó funkciók. Nem lehet optimális növekedést elérni akkor, amikor a szervezet a védelemmel van elfoglalva, mert a szervezet általában egyszerre csak egyikre tud koncentrálni. Ha a fizikai szervezetünk energiáit és forrásait egy észlelt fenyegetést vagy stresszforrás elleni harc köti le, az rengeteg energiát emész föl. Ezek a következő tipikus problémákhoz vezethetnek. Depresszió, fóbia, pánikroham, fáradtság, letargia, kimerültség, álmatlanság, aggodalmaskodás, zavartság, kreativitás hiánya, fejfájás, nem migrénes és migrénes, keringési eredetűek lesznek ezek, ilyenkor az agyi vérerek kitágulnak, és feledékenység. Komoly mennyiségű tudományos kutatási eredmény is alátámasztja annak fontosságát, hogy stressz esetében feltétlenül figyelnünk kell a gondolkozásmódunkra. Sőt, a Biblia is rendszeresen figyelmeztet arra, hogy ne aggódjunk, ne féljünk és ne essünk kétségbe. A stressz hatása mérgező érzelmeket hoz létre, és a stressz csak akkor válik komoly problémává, ha nem átmeneti jellegű, vagy kiváltó oka egy mérgező, negatív gondolat. Ezeket a negatív gondolatokat félelem vezeti. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a félelem több mint 1400 ismert fizikai és kémiai reakciót generál. Ezek a reakciók összesen több mint 30 különböző hormont és ingerület átvívő anyagot aktiválnak, melynek hatására a test bolondok házává lesz. Egyébként még három dolog. Szívbetegséget okoz, immunrendszer problémát és emésztőrendszer problémát. Ezt a hármat okozza a félelem és a stressz. A félelem inkább, ezt mondom. Na most, mutatok még egy igét ma. Zsidó 12-ből idézek. Egy bővített fordítás. Folyamatosan legyetek előrelátóak, körültekintőek, és legyetek résen, vigyázzatok egymásra, hogy meglássátok, most figyelj, mit meglátni. Senki ne essen el Isten kegyelmétől. Senki ne legyen, akinek nem sikerül megerősödni, megszilárdulni, biztonságba kerülni Isten kegyelmében, az ő ki nem érdemel szívességében, jóindulatában, kivételezésében és szellemi áldásában, azért, hogy a neheztelés, megbántódás, harag gyökere, harag, keserűség, gyűlölet kilöveljen bajt és keserű gyötrelmet okozva, sokan beszennyeződjenek és megfertőződjenek az által. Emlékeztek erre az ígére? Zsidó 12. fejezetében van. Mi volt az, ami Ézsónak a problémája volt? Hogy nem akarta a kegyelem szuverenitását. Nem akarta azt, hogy a kegyelem által lévő egyszülős, elsőszülöttségi jogot működtesse a szellemvilágban, és amihez kapcsolódik az örökség és az áldás. És mit vett el Jákob tőle? Ezt. És figyeld meg, hogy mekkora ereje van ennek a keserű beszédnek, hogy Isten automatikusan elfogadta azt, amikor azt mondta Ézsau, hogy eladom egy tál lencséért a jogomat. És ki mondta ki, hogy eladja? Ézsau. És ki vette komolyan Ézsaunak a beszédét? Isten. És akkora hatalma van a keserű beszédnek, hogyha lemondasz az örökségedről, a szellemvilág röpül rá, és Isten pedig azt mondja, hogy nem tudok beleavatkozni, mert te nem akarod a kegyelemnek az örökségét. Te nem akarod megérteni, hogy kegyelem által oda akarom adni az örökségemet. És amikor kimondta Ézsau, akkor azt mondta erre Isten a szellemvilágban, oké, Jákobé. És kétszer csapta be először az elsőszülöttségi jogát, másodszor pedig az áldása miatt. Isten, ugye az apjának az áldása miatt. És mind a kettőre Isten válaszolt és lépett. Ember változtatta meg a sorsát. És Isten meg beleegyezett. Többenetes. És ezért mondja az Isten ígér rá, hogy istentelen és parázna, mint Ézsau. Miért istentelen és parázna? Mert cédává lett, miért kiárosította az áldásait. Tudod, mit mondok? Aki nem érti a kegyelmet, előbb vagy utóbb cédává válik, paráznává. Mert kiárosítja azt, ami az Istené, azt az értéket, azt a jelentőséget, ami van az életében. Ezért kell visszatérni rendszeresen arra, hogy értékeld a szellemi dolgokat, a hitet és a kegyelmet is például. Mert az a jelentőség, a legnagyobb jelentőség az életünknek. Azért nem leszel te prostituált, szellemi prostituált, mert kegyelemben bízol. Mert Isten igéjében bízol. Amen. Nem leszünk Ézsauk. Nem erre vagyunk elhívva. Egyébként még egy dolog, ez egy diszfunkcionális család képe. Ott van Jákob, és ott van Ézsau. Emlékeztek rá? És Jákob még a testi ényét még legyezi Ézsaunak. Főzzé nekem ezt, főzzé nekem azt. És nem azt erősíti benne a családi beszélgetésekben, hogy mi a szellemi kiváltságunk a családba, mik a jogaink, és mi felé fogsz menni, hogy nagyobb áldás lesz rajtad, mint rajtam, mert az én életem egy keserű, fájdalmas életmód. Miről beszél ez az apa? A testiségről. Mit hozott be Jákob? Jákob butasága, vagy önfejűsége, vagy szellemi lustasága? A bukását a fiának. Izsák. Tessék? Izsák. Izsák, mit hoz be? Mit hoz be Izsák? A saját maga bukását hozza be, a családi bukását, hogy elveszi Isten Ézsautól azt az örökséget, ami az ő sikerét jelentette. És mit mond a zsidókhoz itt levél? Hogy kereste könyvhullatással a megtérést, és nem találta meg. Miért nem találta meg? Azért, mert a szívében Ézsau nem értette meg, hogy a kegyelem hogyan működik. Nem értette meg, hogy hogyan tud megtérni az elméje a kegyelemnek az üzenetére. Mert ezt az igét mutatja a zsidókhoz levél írója, ezt. Folyamatosan legyetek előrelátóak, körültekintőek, és legyetek résen. Vigyázzatok egymásra, hogy meglássátok. Senki ne essen el Isten kegyelmétől. Senki ne legyen, akinek nem sikerül megerősödni, megszilárdulni, biztonságba kerülni Isten kegyelmében. A kegyelem azt jelenti, hogy bemész egy olyan pozícióba, ahol tudsz uralkodni. Már nem a test által. Ugye a római levél 5. fejezetében beszél erről Isten igéje. Képességed legyen, isteni képességed is. Rendelkezésre bocsássa Isten azokat a szinteket, amit Isten előre eltervezett neked. Növekedés alatt álljál, ezért tervezt Isten a kegyelmet. Hogy bemehetsz Isten szuverenitásába. Hogy támogatást, segítséget nyújtson Isten. Hogy intézkedjen Isten. És közvetlenül Istenben tudj maradni. Erre tervezte Isten a kegyelmet. És keresek még egy szájtot, amit én fölírtam. Igen. Ő úgy tervezte, hogy te sokasodó kegyelemben éljél. Ez nem fair Istentől. Ez igazság. Ez nem, nincs emberi fairség Istenben. Ezt felejtsd el. Ő igazság. Megsokasodjál, megsokszorozodjál a gyümölcsökben. És ő úgy tervezte ezt. És az ellenség nem akarja, hogy kegyelem általi mentalitásod, gondolkozásmódod legyen. Ezt soha nem akart a sátán. Mert ő neki soha nem lehet kegyelem az életébe. Tehát ne sajnáljad a sátánt. Isten azt akarja, hogy használd a potenciálodat környezetedben. Ez az Isten terve. És az új rend, amiben benne vagytok, Isten királysága, olyan, ami azt akarja, hogy olyan messze menj, amilyen messze csak tudsz Krisztusban növekedni, Isten ismeretében. Olyan sokra vigyeld Istenben, amire Isten eltervezte, és te azt megláttad. No limit. 3 dolog még. Ahhoz, hogy benne tudj maradni, miképpen József, a isteni kegyelemben, még hogyha leveszik rólad a cifraruhát is, amit kívülről levesznek, azt elvehetik. De ami belét kerül a kegyelem által, üzenet által, az soha nem veheti el senki, és az mindig működni fog. Elvehetik az autódat, elvehetik a lakásodat, de ha kegyelemben vagy, Isten vissza fogja adni. Amen? Elvehetik kívülről a reménységedet. De ha bekerült a reménység, azt senki nem tudja elvenni. Az a kijelentés, ami bekerült a szívedbe Istenről, azt senki nem fér hozzá, még a sátán sem. Na most, hogyha bemegy a belső kép az életedbe, és átalakít, elkezd átalakítani belül, akkor te már nem viszonyulsz a külsőhöz. Ezt jelenti a csere, transformáció. Már nem kívülről élsz, belülről élsz. A második. A találkozási pontot hoz létre. Igen, randit. Találkozási pontot. Ez a munkája Istennek. Befogadni fogsz tudni, belé tud hatolni Isten kegyelme, a Szent Szellem munkája, és befolyásolni tud belül Isten. Ekkor tudod, mi történik benned? A kegyelem által. Becsült dolgok lesznek az életedben. Megváltás, üdvösség, felismered, hogy Jézus a kereszten meghalt, felismered azt, hogy mindig mehetsz hozzá. Egyszerűen ez egy egyenesen, arányosan táguló, hatalmas, expanzív erő, jelentőséggel vagy telve ekkor. Érzed, hogy te jelentős személy vagy, jelentős az, amit csinálsz, Istenben vagy, és Isten is jelentős lesz neked. Megragadhatóvá válnak a dolgok az életedben. Megszűnik az, hogy hát ezt én nem tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Egyszerűen magától, a szabadság által, a kegyelemi szabadság által működni fog a kereszténységed. Vége lesz az olyan kényszer zubbonynak, hogy te akarsz keresztény lenni, szenvedni akarsz, örülni akarsz, hitben akarsz élni, ezek az akaramok megszűnnek. És azt kell mondanom, akármennyire nem tetszik, magától fog működni az életed, a szellemi életed. Nem lesz benne ilyen image-építő tanfolyam, hogy akkor most elmével kikutatod, hogy milyen jó kereszténység az életedben. Megszűnsz a károsztatás érzéstől. Megszűnsz attól, hogy ha hibázol, akkor nem kerülsz a mennybe. Megszűnnek ezek a félelmek. És a harmadik pedig, tehát a belső kép által viszonyulsz a külsőhöz, nem a külső kép által viszonyulsz magadhoz. Megszűnik az, hogy jaj, nem nézek ki jól, szindróma, nőknek mondom. Megszűnik. De nem foglalkozol már azzal, hogy most a világ számára jól nézel ki, vagy nem nézel ki jól. Önértékelés zavarodból kiszabadulsz hölgyként. Hogy nem érdekel, hogy a férfi, hogyha rád néz, akkor jól, akkor most tetszek, vagy nem tetszek neki. A második dolog, amit említettem, hogy találkozási pontokat hoz létre Isten, ahol tudsz befogadni dolgokat. És a harmadik dolog, amiről akartam még beszélni, ez, hogy a találkozási pontok az életet hoz létre. Innentől kezdve már részesedsz Isten dolgaiból, képességeid lesznek Isten dolgaiból, pünkösd van, és forrást épít ki Isten. Dicsőség Istennek. József kimozdíthatatlan volt az álomból. Megpróbálta őt Isten igéje, de belül próbálta meg Isten igéje, belül. Hogy azt mondta Isten, beleviszlek egy ilyen kútba, hogy megtudd azt, hogy mennyire gyűlöli a szellemvilág azt, amikor én valakit kiválasztok és föl akarok emelni. És aztán pedig te olyan legyél, mint én, aki fölemelek embereket, és nem elítélek és megítélek. És mi történt az életébe? Fölemelte a testvéreit. Mert tudta jól, hogy Istennek milyen karaktere van. Megértette azt, hogy az álom alá rendelek mindent. Az isteni ütterv alá. Amikor rossz az attitűd és a prioritás, hibás vezetés jön be a családba. Hibás a vezetés. Rossz a prioritás az atyáknál vagy az anyáknál. Nem érti a kegyelemnek a munkáját. Rossz a vezetés. Helytelen világnézet alakul ki ebből a vezetésből a szellemi kérdésekben. Miről beszéltem? Arról, hogy nem érti a királyságot, és a kegyelem hogyan működik. Enélkül nem lehet keresztény életet élni. Onnantól kezdve a hiányt fogja látni az embernek a felesége vagy a férfi. Án a hiányt. Mi nincs meg. Állandóan csak az egy megelégedetlenség atmoszférájában él az ember életet. A gyerek is csak erről szól a gyereknek az élete, hogy mi kell neki. Megint mi az új álma annak a gyereknek. És hogyha nincs meg az álom a gyereknek, akkor olyan materialistává válik a gyerek, hogy akkor örjön. Egyébként megint mondom, ha a fiad még nem, lányod nem tért meg, ha nem vagy kegyelemben, akkor nem fogod elhinni, hogy el van hívva a családod, és meg fog térni. Erőködés nélkül. El vagy hívva, és a családoddal együtt. El vagy hívva a családoddal együtt. Generációs áldás indult be a kegyelem által. 2 Mózes 20-ban a 10 parancsot benne van. Ezért így zően áldott leszel. Tendencia történik, a végcél rossz lesz. Nem első Isten királysága és Isten, hanem valami más végcélok lesznek. Ilyenkor látszik az, hogy a gyerek arról beszél, hogy mi akar lenni, és hogy milyen nagy céljai vannak a gyerek életében. Tudod ki a forrásunk? Nem a végcélunk. Isten. Nem a győzelmünket keressük a világban, Istent keressük a világban. Nem Istent keressük csak, hanem Istent és az ő királyságát, hogyan uralkodik. Gondod van anyagilag? Keresd Istent és az ő királyságát. Azt mondod, hát akkor nem is kell benni dolgozni? Nem vagyok hülye. Tehát azt, amit nem mondok, azt ne add a számba. Hanem arról beszélek, hogy a probléma megoldás Istene vagy nem? Ki a te forrásod? Azt tedd föl a kérdésnek. Ki az én forrásom? Isten és az a királysága, vagy én vagyok a forrás? Amen? Mindenkinek a szemébe akarok nézni. A hangsúly más a királyság helyett. Jézus nem ad más alternatívát. Le nem jönünk a világi megoldásainkról. És a következő pedig nem tudtunk Isten kegyelmével jó sárfárkodni. Nem tudtunk Isten kegyelmével jó sárfárkodni. Döbbenetes az, hogy még egyszer elmondom, előző héten is elmondtam. Addig fogom tanítani ezt az üzenetet, amíg azt nem mondja mindenki egytől egyig. Valóban forduljunk, nézzünk oda bátran és magabiztosan, közeledjünk a trónhoz. A trón Isten által kiérdemelt kedveltsége, még a bűnösöknek is. A kegyelem az, hogy mi átvehetünk irgalmasságot a mi hibáinkra, és kegyelmet találjunk, keressünk, és ő segítsen a megfelelő időben, minden igényünkben. Megfelelően segítsen, és jól időzítetten jöjjön, éppen akkor, amikor szükségünk van rá. Addig, amíg ez meg nem tud valósulni a családba, testvérem, addig baj van. Addig baj van. És amikor ez megváltozik, ezt a mentalitást, ezt az attitűdöt behozza a család, akkor minden rendben van. Ha nincs, akkor az a család nem kegyelemből él, hanem valami másból. Mert nem hiszi el, hogy segítséget tud kapni a trónnál. Nem fogsz azonnal tudni átalakulni. Ebben a könyvben azt mondja az író, hogy körülbelül 21 nap kell ahhoz, ez emberi számítás, 21 nap alatt változás mehet végbe az agyunkban, ha tudatosan és intenzíven naponta ő azt mondja, 7-12 alkalommal dolgozunk az ügyön. Azt is megtehetjük, hogy a mérgezett gondolkozásnak egyszerre csak egy területére koncentrálunk, de felest is ugorhatunk mindenfajta megtisztításba. És a DNS szintjén is módosíthatóak vagyunk, azt írja. Amikor tudatosan kezdünk el gondolkodni, és a gondolatok már nem labilisak. A rossz gondolat még rosszabbá, a jó gondolat még jobbá válhat. Nincs semleges gondolat. Nincs semleges gondolat.